Köszöntök minden kedves hallgatót, és nem annyira kedves hallgatót is a szintézisnek az első kísérleti podcast adásán. Mi itt a szintézisnél azért szeretünk kísérletezni formátumokkal, és nagyjából a legeleje óta, mióta elkezdtük ezt az egészet szervezni, felvetődött az, hogy akár podcast formájában is közreadhatnánk pár dolgot, meg felvehetnénk beszélgetéseket, és ahogy így alakultak az elmúlt év során a dolgok, végül is jutottunk el oda, hogy egyáltalán erről beszéljünk. És azt tudom mondani, hogy ami az egyik legalapvetőbb élménye a szintézisben résztvevőknek, ami úgy egy közös találkozási pont, az John Verwicki kanadai kognitív tudósnak az Awakening from the Meaning Crisis című előadássorozata. Ezt mindenki YouTube-on megtekintheti, fenn van 50 részes egyetemi előadássorozat. Nyilván ez 50 órányi anyag, úgyhogy elég terjedelmes, és nem is fogjuk most majd így az egészet bemutatni, hanem szépen sorba haladunk úgy nagyobb volumenű tematikákban. Azért is, mert szerintem mindannyian egyetértek abban, hogy Verwickinek a ezen munkája egy, nem csak hogy egy igazi kincses bánya, amit érdemes megosztani a közönséggel, de ugyanakkor nagyon releváns, és hogyha az ember hallgatja, akkor legalábbis nekem az volt az élményem, hogy bárcsak sokkal több emberhez eljutna mindez az info, amiről Verwicki beszél. Úgyhogy, és úgy gondoltuk, hogy akkor ennek a formátumnak a keretein belül mi igyekszünk egy betekintést nyújtani abba, azokba a gondolatokba, a rendszerbe és teljes struktúrába és felfogásba, amit John Verwicki ezen előadássorozat során felmutat. Én egyébként mindenkinek javaslom, hogy aki tudja, az nézze meg az eredeti előadássorozatot a YouTube-on, megtalálhatja John Verwickinek a YouTube csatornáján. A mai alkalom során az első három előadásról tervezünk így nagy vonatokban beszélgetni. Itt van velem Szabó Lili, Szabó Csenger és Borbély Mihály, én Heizer László vagyok. És mielőtt még nagyobb belevágnánk, nyilván most az előbb mondtam, hogy érdemes végignézni az egész sorozatot, de nyilván de én sem nézek végig minden 50 órás anyagot a YouTube-on, amit csak úgy belebotlok, szóval kell, hogy legyen valami, ami miért mi ezt végignéztük annak idején, ami úgy megfogott, és valahol az első előadások során. És arra lennék kíváncsi, hogy nektek mi volt az, ami úgy igazán megragadta, ami miatt aztán visszatértetek, és hétről hétre, vagy akár később végignéztük a... Aki Bing Vacsova, azt úgy nézte végig, de hogy... hogy amiért mi ezt végignéztük?
Az egyik ismerősöm ajánlotta, egy német srác, egy barátom, aki akkor éppen 20 éves, 21 éves volt, és akkor fejezte be az akadémiáját, és még nem ivott alkoholt ebben, és abban az évben találkoztam vele, és nagyon megfogott ez, hogy egy ilyen fesztiválon találkoztunk, és ő még életében nem ivott alkoholt, és azért mindegy, szóval, hogy megfogott benne valami, és sokat beszélgettünk Jordan Petersonnal kapcsolatban is, és mondta, hogy elkezdte nézni, és akkor én is belevágtam. Hát nekem azért volt annyira releváns, mert hogy én egy, amit meg lehet élni ebből a jelentésválságból, abból én azt hiszem, hogy elég sok, vagy azt gondolom most vissza, hogyha akkori tudatállapotomra gondolok, akkor ott elég sokat megéltem ebből a jelentésválságból. Úgyhogy nekem ez valamilyen fajta belső szükséglet volt, hogy újra értelmezhessek valamit, és egy újabb értelmezési keretet adjak annak, tehát az értelmezési keret kapjon egy értelmezési keretet.
Metakeret.
Ami nekem ilyen vezérirány vagy irányvonalként szolgált, és azután én ezt folytattam, és elvezetett olyan helyekre, amik most nagyon hozzájárulnak az, hogy a saját magamat ugye változtassam a csatorna, ugye veletek is nemrég így találkoztam igazából.
Nagyon hasonló azonnal kapcsolódok ehhez a sorozathoz. Én igazából, amikor elkezdtem hallgatni, már évek óta benne voltam egy ilyen gyógyulási folyamatban, és így nagyon sok különböző féle gyakorlásom volt, amit nem tudtam összeegyeztetni. És és az első epizód azért elég ütős, tehát hogy azért most, hogy újra néztem, így azért nagyon össze van rakva. Tehát hogy az azért, szerintem abban van egy kis tudatosság, hogy így tényleg bevonza. Tehát hogy mindenképpen megszólít. Szerintem akárki megnézi, valamilyen szinten mindenképpen meg fog szólítani. Tehát hogy az nem létezik, hogy bárki ezen a földön, vagy jó, nem tudom, nem fogok ilyen nagy általánosításokat mondani, de hogy bárki ebből ne érezne valamit a mentális krízisből, a társadalmi krízisből, a környezeti krízisből, tehát hogy valami mindenképpen érint téged, és ami nekem nagyon, ami engem nagyon bevonzott benne, az, hogy én így küzdök egyedül, meg hogy vannak ezek a dolgaim, és próbálom jobbá tenni az életemet, de hogy igazából ez egy beleilleszthető egy keretre, tehát hogy én része vagyok ennek kulturálisan, és nem egyedül, nem az én egyedi diszfunkcióimról van itt szó, és nagyon, ez nekem nagyon-nagyon sokat segített. Az, hogy itt ebbe így együtt vagyunk benne, és ezt együtt kell megoldanunk. Ja.
Tényleg nagyon hasonló. Mi már azért így beszélgettünk erről korábban is, de még így is most meglep, hogy hallgatlak titeket, meg még Lilinek téged is, hogy mennyire nagyon hasonló helyzetben voltunk, amikor ezzel találkoztunk. Én is ugyanígy akkor már ugye egy-két éve abban voltam, hogy így a korábbi térképem a világról az ilyen súlyosan diszfunkciókat mutatott, és így abban voltam, hogy újra kéne gondolni dolgokat. És ugyanígy én is, ha nem is ilyen gyakorlatok szintjén, de legalább elméleti szinten már megtaláltam egy-két ilyen kis szigetecskét, ahol ilyen számomra hasznosnak tűnő infók voltak, de ahogy te is mondod, Lili, hogy nem voltak ezek összekötve. És ez az a sorozat, ami először, amikor elkezdtem hallgatni, akkor nekem is ez volt a benyomásom, hogy na ez az, ami gyakorlatilag keretbe foglalja mindezt, amit az elmúlt egy-két évben én keresgéltem, megtaláltam, összeraktam magamnak, és egy kicsit olyan érzés, mint amikor az ember így próbál így valami kis térképet így rajzolni a saját kis bénácska eszközeivel, és akkor egyszer csak kiderül, hogy valaki ezt a térképet már így gyakorlatilag befejezte, és ott van. És hát természetesen ez ugyanakkor meg egy ilyen ongoing process, tehát hogy nem is talán ezt túlzás mondani, hogy befejezte, de hogy egy ilyen nagyon nagy boostot ad az embernek ilyenkor. És hát ugye ez a meaning crisis, ez a jelentésválság, amit Csenger is mondott, ez adja a gerincét az egésznek, és az, hogy ez egyszerre egyéni és társadalmi, és egyszerre történeti, és egyszerre pszichés, és egyszerre szociológiai, és az egészet így komplex egészként nem nagyon kezeli a, nem hogy a közbeszéd, de hogy még a szakmai nyilvánosság sem. És ezért ennyire hiánypótló ez. Tehát ez tulajdonképpen egy számomra egy ilyen térképet adott arra vonatkozóan, hogy hol tartunk mi így együtt társadalmilag, miért vannak ezek a problémáink, amik vannak, mik ezeknek a történelmi gyökerei, és esetleg merre lehet ebből talán kimászni. De ez az utóbbi, ez már talán csak a következő lépés. Úgyhogy ez egy új szerű térkép nekem. Tehát, hogy a térkép, mert ilyen narratívek vannak, tehát, hogy ezek így bárhonnan le lehet akasztani egyet, csak úgy tűnik, úgy érzi az ember, hogy nem nagyon működnek azok a narratívek, amiket úgy könnyű leakasztani. Ez meg egy hitelesebbnek és mélyebbnek tűnő valami.
Igen, igen. Határozottan nekem is nagyon hasonló élményem volt, amikor ezt elkezdtem nézni. Én egyébként a Jordan Petersonnak a Facebook threadjében linkelt maga Peterson amúgy ezt az első epizódot, amikor kijött, hogy itt van az ember, akinek az előadásait a Torontói Egyetemen ezt nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, és hogy szívesen ajánlja, úgyhogy én ezért néztem meg az elsőt, és az egyik, ami nekem nagyon tetszett, hogy tényleg egy olyan megközelítésből indít, amit én még senkitől nem igazán láttam, aki akármilyen módon a korunk válsága jól foglalkozott, és valamiféle megoldást vagy diagnózist próbált rá nyújtani. Tehát, hogy egy ennyire komolyan visszanyúlva a történelmi, kulturális gyökerekben én magam még nem láttam. Persze Vervéki is folyamatosan hivatkozik az irodalomra, tehát amiből ő merít, és amit folyamatosan használ, és ezt egyébként mutatja is a videók közben is. Ez az egyik. A másik szerintem meg az is, hogy ő egy tudós ember, aki egy egyetemi előadást visz, szóval azért annak van egy hitele, vagy legalábbis egy hitelt megelőlegez neki az ember, hogy ezt talán azért de van egy komoly kutatás, és azt aláírom, amit Lili is mondott, hogy nagyon tudatosan van felépítve a legelső epizód, tehát és Vervéki egyébként nagyon magabiztosan adja elő ezt, tehát hogy látszik, hogy otthonosan mozog ebben a nyelvezetben. Ez talán az egyik, ami szerintem fontos, hogy talán ott kezdi el, hogy valamiféle nyelvezetet kezd el kiépíteni. Tehát, hogy nem is azt mondja, hogy na jó, akkor ez és ez van, hanem, hogy nevezzünk el dolgokat legelőször, tehát, hogy akár az, hogy akár ahhoz, hogy beszélni tudjunk arról a problémáról, amit meaning crisisnak, vagy jelentőség, vagy jelentésválságnak lehet hívni. Azt most ne definiáljunk pontosan, hogy mi az a meaning crisis, mert azt Vervéki is csak később teszi meg jóval. Tehát, hogy szerintem tudatosan nem most mondja el pontosan, hogy mi a meaning crisisnak a jelentése, de hogy nyilván az arra reflektál, hogy mennyire megnő például a sztoicizmus, a mindfulness iránti kereslet a általában a könyvesboltokban, vagy ugye az emberek érdeklődésében. Tehát, hogy az emberek keresnek valamiféle utat arra, hogy ezt így, hogy kezeljék, mert észlelik maguk körül ezt a valamiféle válságot, hogy valami nem működik a világban, és keresik a megoldási módjaikat, csak nyilván ez erre kevés útmutatás van, és rengeteg hamis út van ebben, hogy milyen megold, tehát ezek a megoldási stratégiákban, amik így a világban lévő problémákat így valahogy rendszerbe szedik, vagy valamiféle megoldást adnak. És az itt azért szerintem érdemes megemlíteni, hogy Vervéki nem csak diagnosztizál, hanem ugye azt is mondja, hogy ez awakening, vagyis hogy ébredés, ez egy felébredés a jelentésválságban. Tehát van egy megoldási stratégiája, vagy legalábbis egy vázlata annak, hogy mit lehet tenni. Tehát, hogy ez nem egy reménytelen dolog, vagy csak egy ilyen pusztán deskriptív elmélet, amit így felír, hanem egy gyakorlati haszna van.
Közbeszúrhatok valamit, mielőtt mélyebbre megyünk?
Persze.
Csak annyi jutott eszembe, hogy ketten is említettétek a Jordan Petersont, és hogy nehogy elijesszük azokat, akik esetleg őt nem kedvelik. Azt fontos kihangsúlyozni, hogy a John Vervéki minden olyan dologban, ami esetleg okot ad egy csomó mindenkinek arra, hogy ne kedveljék Petersont, vagy akár kifejezetten utálják őt, Minden olyan aspektusban a Verwicki az kifejezetten nem azt képviseli, amit a Peterson. A legfontosabb közös nevező köztük ez a meaninggel való foglalkozás, de az a fajta kultúrharcos, ilyen megosztó attitűd, ami a Petersont megosztóvá teszi, az Verwickiből teljesen hiányzik, tehát hogy én mindenkit arra bátorítanék, hogy függetlenül attól, hogy mit gondol Petersonról, ezért Verwickit érdemes megnézni.
De azok is, akik mondjuk szeretik Petersont az ő munkásságán alapján, tehát amit akár a Maps of Meaningben véghez vitt, vagy a szakmaiságában, annak is bátran ajánlom a Verwickit, mert az is fog ebben sok rokonságot érezni, szerintem.
Igen, és még én is egyet hozzászólnék, hogy ami még nagyon megkapó benne az, hogy tényleg így ötvözi a tudományost és a spirituálist, illetve ötvözi a keleti és a nyugati bölcsesség tradíciókat. És közben egy nagyon praktikus megoldást kíván. Szóval, hogy ez mind olyan, amit így egybe nagyon ritkán találsz.
Illetve korábban voltak ilyenek, tehát azt is valahogy fontos kihangsúlyozni, csak nem nagyon találom rá a megfelelő szavakat, de hogy ő ezt hitelesen csinálja. Mert azért rengeteg, mert ugye van ez a fajta attitűd így a spirituális körökben, hogy így becsempészük az ilyen tudományos hivatkozásokat, hogy ezzel legitimáljunk bármit gyakorlatilag, és akkor ebből jönnek az ilyen kvantum bullshit izék, szóvirágok. Na most itt nem erről van szó, tehát hogy ő tényleg egy komolyan vehető tudományos háttérrel és szemüveggel át beszél mindenről.
Igen.
Nem egy gurú.
Nem. És nem szinkretista, tehát hogy nem ilyen felszínes azonosságok alapján, hanem tényleg mélyére megy, bár már a miszticizmust érintő mélységben dolgozik, de ugyanakkor ami nekem kifejezetten szimpatikus volt, hogy ő folyamatosan többször is kihangsúlyozza azt, hogy ő egyébként ateista. Tehát, hogy ő nem agitál, meg nem próbál téríteni, vagy prozelitizálni a hallgatóságot arra, hogy elfogadjanak bármilyen spirituális igazságot, viszont egy szemtelen és kritikus, de ugyanakkor elemző szemponttal vizsgálja ezeket a kulturális jelenségeket, amik akár a spiritualitásban megjelennek. És hogy ezt így, tehát mindenfajta, én úgy látom, hogy mindenfajta ideológiai, nem is tudom, töltet nélkül, vagy megfontolás nélkül teszi. Tehát tisztán tudományos, nagyon sokszor tisztán tudományos és racionális érvek mentén vezet rá ezeknek a relevanciájára.
Uh-huh. És ez már egy tökéletes ajtónyitás arra, hogy miről is beszél. Uh-huh. Mert hogy egy kognitív tudós, hogy mindegy, hogy a hit, az első részben van a hitről szó, tehát hogy ott már nekem az volt benne ilyen felszabadító, hogy már az első részben ugye kicsit szétszedi, szétboncolja az, hogy a hit hogyan kapcsolódik az ideológiákhoz, ami nálunk nagyon, hogy hát az egész nyugati világban, hogy miért vagyunk ennyire, miért kapcsolódunk ennyire könnyen ideológiákhoz, mert hiteket, mert hinni szeretünk valamiben, és ő ezt rengeteg érvel már az első részben próbálja destabilizálni, ugye a tudatos tudományos gondolkodás segítségével igen, hogy erről beszél, mert ez valahogy engem már így ez, ami így nekem nagyon megragadt az első részben.
A szavainknak az elhasználódását demonstrálja rajta, hogy egyébként hogy a nyelvezet, a modern nyelvezetünk, és erre aztán a később is visszatér, mennyire erodálta bizonyos dolgoknak a jelentését, és hogy mennyire nem ugyanaz jelenti a hit, mint amit most modern felfogásban gondolunk hitről. Ugye az előadás sorozat az ugye két nagy részre tagolódik, és az első fele az a történelmi áttekintése. Ugye azt mondja, hogy annyira értjük meg a jelentés válságot, amennyire képesek vagyunk azt a történelmi keretbe helyezni. Ha ezt így nem látjuk át, akkor nem fogjuk tudni pontosan kezelni ezt a helyzetet, mert nem tudjuk, hogy mik az a gyökér okai, és nem tudjuk, hogy mik lesznek azok, amikkel tudjuk majd kezelni. És ezért egy ilyen, hát elég hátulról indít, tehát úgy a idős átlagos számítás 35 ezerről kb. Nagyjából, tehát az úgynevezett felső őskőkori fordulat, ha jól emlékszem, ez a jó magyar, ez a Upper Paleolithic Transition, tehát a felső őskőkori átmenetről indít, és hogy ugye, mint kognitív tudós, ő egy a gondolkodásnak egy tudományos és racionális modelljét igyekszik felépíteni, és hogy a különböző gondolkodási mintáink, ezek hogyan fognak ebbe majd beleépülni, vagy beleilleszkedni.
Tehát, hogy ugye azért azt mondja, hogy így igazából így ő csak így kiválasztott, vagy nem csak úgy kiválasztott egy pontot, de hogy így ennél lehetne visszább menni, de hogy ő innen kezdi, ami nem egy abszolút kezdet, de hogy ez a kor, ez formatív abból a szempontból, hogy vagyunk mi most, mint emberek, vagy hogy a kogníciónk hogyan alakult. És hogy így azt mondja, hogy itt ezek a gyógyító, meg kereskedő, meg az ilyen beavatási szertartások igazából arra ösztönözték az embereket, hogy az egyéni érzéseiket alávessék a csoport érdekeinek. Tehát, hogy ezek a beavatási szertartások igazából nagyon arra tanították az egyéneket, mert hogy ugye mi az előnye az embereknek, mondjuk így az állat, vagy hogy az ember fajnak az állatok az szemben, az, hogy együtt tudunk működni. És ez az együttműködés, ez nagyban támogatják ezek a rituálék, amik ilyen nagyon durva a rituálék igazából, ki tudja, hogy mit csináltak, vagy ezek a beavatási szertartások, ahol azt tanulod meg, hogy te egy csoport része vagy. Uh-huh. Ez egy kooperáció igazából, uh-huh. És hogy ez, mint hogyha ebben a korban alakult volna ki.
Így van. Ugye feltételezzük, hogy ahogy mi indított el a felső paleolitikumi átmenetet, az, hogy volt egy éghajlatváltozás, ami egy szelekciós nyomást helyezett az emberi közösségekre, és azoknak a közösségeknél, ahol ezek az együttműködés segítő rítusok és szertartások megjelentek, azok kompetitíven előnyben voltak, tehát túlélésben evolúciós előnyt nyertek, és ez segített abban, hogy ez fennmaradjon ez a dolog. Tehát ez konkrétan formálta az emberi fajt ebben, hogy ami ezek a rítusok, amik szabályozzák az érintkezést, a közösségnek az életét és ilyesmi.
Viszont ami nálunk ugye most megmaradt, az például a készfogás, ezt Vervéki említi, nagyon érdekes példák, meg és hogy az amit mi nagyon alapnak veszünk, mint például az, hogy kezet fogunk, annak rengeteg háttérjelentése, és annak az egy igen, tehát az ennek a történelmi folyamatnak az eredménye, és például ugye a készfogás mennyi információt ad, és az is egy rituálé, ami most például nekünk megmaradt. Illetve emiatt a nyomás miatt kialakult a nyelv, és amit mi magyarul intelligensen nyelvnek hívunk, az a testrész is, és hogy az a nyelv az eredetileg nem arra volt, hogy mi szavakat fejezzünk ki, hanem arra volt, az volt a funkciója, hogy mérget, és ez benne van ugye ebben az első részben. Szóval igen, ezek az ilyen, hogy az ember végignézi, akkor nagyon fontos ilyen kontextust adnak a saját gondolkodásunkra. Tehát valahogy nekem ez az élményem, hogy miközben nézem ezeket és hallom ezeket, az én agyam valahogy újra rendszerezi magát.
Nekem az jutott eszembe most erről, ahogy hallgattalak, hogy milyen vicces, hogy hirtelen ilyen nagyon aktuális kontextusba is helyezhető ez a példa. Mert ugye amikor ő ezeket felvette, még az nem is tudom, pár éve volt, tehát hogy még a Covid az nem volt sehol, és ugye a készfogás, mint a leginkább fennmaradt ilyen példa, most ez itt az kérdőjeleződik meg, és pont ez jutott eszembe, hogy mert ugye ezek néha érdemes visszautalni azok kedvére, akik nem hallgatták még meg ezeket az előadásokat, hogy most akkor miért megyünk ilyen mélyre, meg ilyen messzire, hátra, vissza időben. És hogy itt nagyon sok olyan releváns dolog vonatkozik a jelenlegi életünkre, és akár ugye a kríziseinkre, ahogy ezt utaltunk rá, amit a jelenlegi kultúránk hajlamos trivializálni nagyon durván. És ilyen a készfogás is, tehát hogy az, hogy ennek milyen mélységei vannak, és milyen pszichés, meg akár társadalmi vonatkozásai vannak, ami, hogyha ez esetleg eltűnik, akkor az megboríthat dolgokat. Például én észrevettem azt, hogy ugye mindenki most így adhok módon máshogy reagál arra, hogy nem tanácsos kezet fogni, és van, aki egyszerűen akkor mostantól nem csinál helyette semmit, és akkor vannak ezek a különféle ilyen alternatívák, hogy a könnyökkel, meg a nem tudom mivel, és így magamon érzem, hogy egyszerűen egy kicsit így mélyül így az intimitás a szituációnak, már csak azáltal, hogy összeérintjük a könyökünket, és hogy ezek, hogy ez miért van, na, ezeknek a mélységei tárja fel igazából ez a sorozat többek között.
Uh-huh. Igen, ahogy gyakorlatilag, ahogy egy kérdőjel helyeződött a készfogás fölé, úgy a Covid miatt, úgy kicsit elkezdtük megérteni, hogy igazából milyen szerepet is játszott az életünkben, kicsit megérezzük azt, hogy oké, akkor nem fogunk kezet, hanem akkor mint a könyökkel, vagy brofist, vagy hasonló, és hogy az a furcsa érzés, amit ekkor érzünk, az jelzi azt, hogy egyébként milyen szerepet töltött be az a készfogás, és hogy vajon hogy milyen következményei vannak, hogy mondjuk nem az van, hanem valami más. És amennyire triviális volt, most hirtelen eltűnt, és ott egy lyuk van a fejünkben, és érdekes ez, hogy ez egy ilyen megvilágító erejű tud lenni.
Igen, és ez is az egyik példa arra, hogy mennyire alapnak veszünk dolgokat a gondolkodásunkban, aminek tényleg ilyen igazából történelmi gyökere van. A másik példa, amit hoz, az, hogy a városban élés. Tehát, hogy ez egyáltalán nem természetes, hogy így városban élünk, a metrón egymásnak, tehát, hogy tömegbe állunk, kiváljunk a sorunkat, stb. Tehát, hogy ezek mind ilyen tanult dolgok, így. És ez egyáltalán nem természetes.
Igen, és különböző technikák egész garmadája van a fejünkben, ami ezt lehetővé teszi nekünk, amivel nem születtünk, hanem ezeket megtanultuk, csak olyan korán, hogy nem emlékszük és evidensnek vesszük. Ugye itt vezeti be két nagyon fontos fogalmat Verwicki, az egyik az exaptáció, a másik pedig a pszichotechnológia. Ugye az exaptáció az, amit előbb Csenger is említett, a nyelvnél, például ez egy evolúcióbiológiai fogalom eredetileg, És azt jelenti, hogy egy adott célra kifejlődött szerv, vagy bármilyen dolog igazából, a környezeti változásoknál és a dolgok változása során egy újfajta funkciót vesz fel, ami nem volt eredetileg része a funkciójának. Például a nyelvnél, ami eredetileg méreg, meg a ételt forgatta, a mérget érzéket, vagy az ételt forgatta a szánkban, de mivel ugye a légcsőnek az útja, tehát a levegő útjában áll, és hangot tudunk kiadni, és ezt a hangot tudjuk vele modulálni, ezért ezt használtuk, ezt kezdtük el használni ahhoz, hogy hangsorokat hozzunk létre, ami a nyelv kialakulásához vezetett, a beszélt nyelv kialakulásához vezetett. És és ez az exaptáció, ez végigkíséri egyébként a gondolkodását Ervékinek, tehát hogy hogyan alakítottunk ki dolgokat, amiket aztán egészen más funkcióval láttunk el később. És ebből az egy másik fontos, ez az úgynevezett pszichotechnológiának a bevezetése, mint fogalom, amire én soha nem gondoltam, de amikor így, ez tipikusan az, amikor így valaki felvezeti, és akkor így, hát ez tényleg egy teljesen logikus és mennyire megalapozott gondolat, hogy ugye ugye mi a technológia, az olyan eszközök összessége, amik az életünket valamilyen módon könnyebbé teszik, és felhasználásukkal így képesek vagyunk uralni a környezetünket. És hogy például az, hogy van tollunk, meg ruhánk, stb. Ez mind technológia. És hogy az ember azt úgy nevezi, hogy egy született kiborg, tehát hogy valójában egy technológiára, tehát eredendő affinitásunk van arra, hogy technológiát adaptáljunk. Például, hogy, és azt így a testünk részének kezdjük el gondolni. Például a ruhánkat nem tudatosul bennünk, hogy ez nem a testünk része, hanem amikor így akár magunkra vagy a másik emberre gondolunk, akkor általában a ruhát is hozzáveszünk. Vagy amikor vezetünk, akkor a kocsit egy idő után érezzük magunk körül. Tehát, mint hogyha a testünk része lenne, pedig nem a testünk része, de mégis az agyunk elkezdi úgy modellezni, mint hogyha az a testünk része lenne, és ez segít abban, hogy ezt intuitív módon felhasználjuk. A harcművészeknél akár a fegyver az is azt gyakran így a végtagok meghosszabbításaként érződik egy idő után. És a pszichotechnológia ennek egy absztrakciója, vagy egy ilyen elvontabb változata, hogy nem csak fizikai tárgyakat vagyunk képesek kifejleszteni, hanem bizonyos ilyen pszichés gyakorlatokat is, amik szintén egyfajta technológiaként működnek. Ilyen például az írás, a zene, a különböző a rítusok, nagyon sokféle van, amire így része a kultúránknak, és soha nem gondoltuk arra, hogy ez pontosan mi is, vagy milyen szerepe van, hogy mi a kapcsolatunk ezekkel a dolgokkal, hogy egyáltalán miért van írás, vagy ilyesmi.
És ez egy nagyon, hogy abban a korszakban valahogy egy személy volt az, akiben ez testesült, és nagyon sok szó van az első részben, azt hiszem az első két részben a sámánokról, akiket az egy gyűjtőnév, akkor nem hiszem, hogy sámánoknak hívták, de azok a kijelölt, vagy talán önmaguk által kijelölt személyek, akik egy ilyen pszichotechnológia összesség, egy ilyen eszköztárat képesek gyakorolni, azért, hogy az segítse a közösséget tulajdonképpen. És itt kerül szóba a flow, az áramlat, a Csíkszentmihályi fogalma, és ezek a művészet megjelenése is ekkor kezdődik. És ez valahogy egy ilyen egy személyben akkor még tud összpontosulni. Később már ugye nem lehetséges.
És ez nagyon jó pont arra, hogy jól példázza azt, hogy miért nem érdemes trivializálni ezeket a dolgokat, mert hogy ugye a sámán az egy ilyen, nem tudom, modern gondolkodásban, ez egy, nem tudom, ott egy a régi időben, ott egy bohóckodott valamit egy ember ott a törzsben, és akkor azt hitték, hogy ez hasznos, ők hülyék, de most már tudjuk, hogy ez igazából nem hasznos. És hát ugye nem kell hinni semmiben, meg lehet nézni, és ezt említi is a Verbéki, hogy egész egyszerűen sikeresebbek voltak azok a törzsek, mert nem emlékszem, mit mondta, hogy a vadászatban, vagy csak a vadászatban, vagy akár az egymással szemben is, nem tudom, de hogy, tehát, hogy mérhetően hasznos volt. Lehet, hogy nem azért, mert pontosan úgy működik a külvilága, ahogy ők azt interpretálták, de ugye ez tulajdonképpen lényegtelen, tehát, hogy attól még valami lehet hasznos, hogy ma már máshogy keretezzük. És ez az a lépés, amit valahogy a mai társadalmunk így nem tud így meglépni fejben, hogy egy rétegben ma már máshogy interpretálunk dolgokat, akkor a mélyebb rétegek is valószínűleg haszontalanok abban a másik kontextusban, és így ez az, ami teljesen objektív, számszerűsíthető módon tudható, hogy nem így van.
Vadászatban és gyógyításban.
Igen. Ugye felveti az, hogy a sámán ezekkel a pszichotechnológiák segítségével, ugye úgy mondja, hogy egy sámán azt úgy képzeljünk el, hogy ne egy ilyen bohóc, hanem nagyjából egy pszichoterapeuta, meg egy rockstar, meg egy orvosnak valahogy egy az ötvözete, tehát hogy azért az nagyon erős karizmával bíró emberekről van szó, aki többek között képes ugyan egyrészt ismeri, tehát van tényleges tudás arra, hogy mondjuk melyik növény mire jó, és melyik növény hasznos, és ugyanakkor ez képes azzal a tudással összehozni, hogy képes a placebo hatást akár kiváltani. És ezzel mondjuk ilyen, nem is tudom, tehát ilyen 20-30%-os túlélési esély növekedést tud elérni, ami azért, ha mondjuk akár a mostani orvostudományban valami ilyesfajta növekedést tud elérni, hát ez egy nagyon szignifikáns növekedés. És ez egyáltalán nem triviális, és egyáltalán nem egy elvetendő dolog, hogyha egyszer ez valóban így tud működni. Nyilván nem tudott, nem is tudom, modern orvostudományt alkalmazni a keretek miatt, tehát valahol el kellett indulni, de azért ez egyértelműen egy hatalmas előnyt jelentett.
Igen, és hogy csinálja, az egyik magyarázat erre, hogy ugye vagy hogy nem fejleszti, hanem de végül is úgy fejleszti a kogníciót, hogy ilyen disztruktív, ez a disztruktív, ezt hogy mondjam?
Nem is tudom, szét...
Megzavaró.
Igen, mindig a szétrázásra gondolok egyébként, de hát hogy ez nem jól hangzik. De...
Igen. Elforgató, ez nagyon pejoratív.
Tehát olyan stratégiákat alkalmaz, amik megzavarják.
Kizökkentik.
A normál működésből, tehát az alvás megvonás, a különböző ilyen éneklések, elvonulások, stb. Egy ilyen szuper flow state-be, egy ilyen felerősödött flow state-be kerülnek, és itt mindenféle új keretek lebomlanak, régi keretek, új keretek épülnek, megváltozik a realitás, megváltozik az én kép. És ezekben a flow state-ekben így nagyon jellemző az, hogy az implicit tanulás, amiről majd szerintem fogunk még beszélni, és ez az implicit tanulás, ez az, amikor ez az, amit mi folyamatosan csinálunk, csak úgy nem annyira fogadunk el, mert hogy nem explicit, de hogy így elvileg nagyon jók vagyunk benne, és ez az implicit tanulás az, amit sokszor ilyen psychic képesség, vagy igen, ilyen psychic képességeknek fordítunk, holott nem az, egyszerűen csak az, hogy valaki nagyon rá tud hangolódni egy másikra, mert hogy így felismer mintákat. Mert hogy ebbe így nagyon jó, nyilván ezt így tréningeznie kell magában az embernek, pont az ilyen flow state-ekbe, és hogy ez is hozzájárul a gyógyítás hatásához.
Igen, és azért szerintem egy kötéltáncot jár a vervéki, mert ezt ilyen kognitív, tudományos háttérrel erősíti meg, és önmaga is olyan, olyan kritikus nézőponttal áll hozzá, hogy ez nem, hogy mert ugye az, már az elején mondja, hogy az a gépezet, ami képes ezekre a bölcsességet megkreálni bennünk, vagy hogy mondjam, nevelni, az képes bolondá is tenni. Olyan szövegkörnyezetet ad, meg olyan szöveget ad ezekhez a témákhoz, ami talán segít, engem például segített ahhoz, hogy el tudjak határolódni veszélyes helyekről, amik úgy mondtad, például ez a miért ez az új sámán, hogy mindenki most érdeklődik a sámánkodásban.
Panelsámán.
Igen. És hogy ezek az utak Dél-Amerikában, vagy ilyen szeánszok, stb. És a pszichedelikumokkal is ugye van egy sok szó.
Uh-huh. Igen, ez a kötéltánc, ez igen, én borotva élen táncolásnak szoktam hívni, ez tényleg ez végigvonul az egész sorozaton, és szerintem akárhányszor mondjuk el, még többször el kell mondani, hogy azok a kognitív mechanizmusok, amik a megnövekedett önvizsgálatra tesznek képessé, tehát hogy az, hogy reflektálni tudjunk magunkra, ki tudjuk javítani magunkra, az ugyanaz a kognitív képezet, amit az önbecsapáshoz használunk. Tehát valaki, tehát hogy egy nagyon intelligens ember nagyon intelligensen tudja magát becsapni. Tehát, és ez tényleg egy borotva élem táncolás, mert hogy tényleg ugyanaz a képesség. És hogy arra nyújt stratégiákat, hogy ne az önbecsapásba csapjunk át mindig.
Erről a kötéltánc metaforáról mindig az jut eszembe, hogy én így rákaptam, hogy a slackline-ra ilyen hobby szinten még nem is tudom 10 évvel ezelőtt, és sokáig foglalkoztatott, hogy mi tetszik nekem ebben annyira, és ugyanerre jutottam még mielőtt a vervékét megismertem volna, hogy annyira sok mindenre így egy ilyen testi metafora, vagy ilyen testi analógia, ami így kognitív is segít az embernek, hogy valószínűleg ez is egy ilyen gyakorlat. Ugye a slackline az gyakorlatilag egy ilyen kötéltánc jellegű hobbi, amit így eredetileg a hegymászók fejlesztettek ki, most nem megyek bele, de akit érdekelnek az ilyesmik, érdemes utána menni.
Igen, és itt például egyébként ugyanilyen egyébként a flow state, amit ugye felvet, aztán vervék ki, amit ugye, ahogy Csenger is mondta, a magyar Csíkszentmihályi-Mihálynak a fogalma, ő alkotott, és a 90-es években is, és nagyon nagyon jól működő modell, hogy amikor, hogy ugye hogyan is működik ez a gépezet, amivel mi jelentőséget tudunk tulajdonítani, amivel így rá tudunk fókuszálni a releváns dolgokra, és ki tudjuk szűrni a nem releváns dolgokat. És hogy van egy a gondolkodási folyamataink során létezik egy a képességeinknek és a környezetnek egy olyan egybeesése, amikor minket érő kihívás az éppen elég nagy ahhoz, hogy ne legyen triviális és ne untasson minket, de nem túl nagy ahhoz, hogy lehetetlen és frusztráló legyen. És ebben az állapotban a gondolkodásunk, a kogníciónk így nagyon erősen ráfókuszál az őt érő kihívásokra. És nagyon egyébként egyszerre érezzük kimerítőnek és jelentőségteljesnek. Egyszerre érezzük munkának és nagyon jutalmazónak ezt az állapotot. Ez a flow state. Között a sámánok ezt az állapotot tudták huzamosabb ideig fenntartani. Tehát ő úgy mondja, hogy amikor van egy meglátásunk, ez az insight, és akkor úgy hirtelen összekötünk két dolgot a fejünkben, ami eddig nem volt összekötve, és rájövünk, hogy ez a két dolog összefügg. És akkor van egy ilyen aha élményünk. És a flow state az egy ilyen, ennek az egy ilyen elhúzása, hogy ilyen aha, tehát hogy egy ilyen folyamatos insight özön, ami ér minket, mert a gondolkodásunk folyamatosan újra rendezi önmagát. A lényeg az, hogy legyen valamiféle kihívás, legyen tétje, tehát az, hogy a kudarcnak legyen, számítson az, hogyha valami nem sikerül. És ezek azok, amik így, ezek a környezeti tényezők, azok, amik így elő tudják idézni ezt a flow állapotot.
Én arra kaptam fel a fejemet, ez a második epizódban beszél erről, azt hiszem, és ott megemlíti, hogy a mindfulness gyakorlása az kimutathatóan növeli a képességet arra, hogy flow-ba kerüljön az ember. És én azt hiszem, lehet, hogy rosszul emlékszem, de azt hiszem, hogy ezt később sem bontja ki olyan nagyon, és én nagyon kíváncsi lennék, hogy ez, mert ebből egy csomó minden következik, ugye ezt csak nagyon tárgyaljuk gyakran, hogy ezek szerint akkor nem csak a, tehát akkor belső feltételei is vannak a flow state-be, vagy kerülés képességének, és hogy ez azért egy szerintem egy fontos felismerés, hogy ez fejleszthető többek között mindfulness gyakorlatokkal is, és nem is tudom, mit akartam ebből kihozni, de valami itt van.
Én kapcsolódnék ezt, hogy szerintem annyiban kibontja, hogy igazából úgy írja le a flow state-et, vagy a flow állapotot, hogy a figyelem föl- és leskálázása. Tehát a leskálázás az mondjuk így a mindfulness, tehát ezek a meditatív állapotok, amikor tényleg így szétbontod az érzékeidet, a gondolataidat, tehát hogy így minden keretet megpróbálsz lebontani. Tehát hogy ez egy fontos eleme a flow state-nek. És aztán ugye van a nyitás, amikor az a figyelem felskálázása van, például a kontemplációval, a meta meditációval, stb., amikor felépítesz egy új keretet. És ez a flow state igazából ennek a kettőnek a fluktuálása, az a figyelem leskálázása és felskálázása. Tehát, hogy szerintem azért mondja, hogy a mindfulness az fejleszti a kogníciót, mert hogy ez az a leskálázás, ami önmagában persze nem elég. Tehát, hogy, és ez a nagyon fontos, hogy önmagában nem elég, tehát hogy nincs egy megoldás, hanem egy gyakorlásoknak az ökoszisztémája az, ami minket a megoldás felé visz. Tehát,
még amit a metaforákról mond, hogy a metafora szó önmagában egy metafora, ami hidat jelent, hidat bizonyos dolgok közt, és hogy ez is egy nagyon-nagyon ősi, ami ugye azt jelenti, az ősi, hogy evolúció történelmileg nagyon régre nyúlik vissza, tehát emiatt része ennek a gépezetnek, ami működik bennünk, nem szeretem a gépezet szót, de hogy ennek az ökoszisztémának, amivel mi létezünk, és hogy a correlational, tehát hogy valami, ami csak kapcsolatban áll, és valami, ami pedig egy okokozati kapcsolatban áll, vagy pedig csak egymás mellé vonható. És akkor erre is hoz nagyon vicces példákat, amire könnyű emlékezni, és ezért is szeretem, mert így meg lehet, így emlékezni tudok rá, tehát emlékezetesebb marad.
Két dolog jutott erről eszembe, amiket mondtál. Az egyik, hogy arra kapcsolódnék, hogy nem szereted a gépezet szót. És ugye miért nem? Én sem szoktam amúgy szeretni. Miért nem? Hát mert ez is egy metafora, ugye? És ez, amikor a Verwicki is erről beszél a metaforákról, ott is nekem ez beugrott, hogy ugye azok a metaforák, amik így nagyon elterjednek egy adott korban, azok így a kornak a lenyomatai, tehát hogy sokat elmond arról, hogy hogy az adott társadalom hogy gondolkodik, és ugye ezt így sokan szokták is használni ilyen hivatkozásképpen, hogy ugye az ipari forradalom után borzasztóan elterjedtek az ilyen gőz, meg gőzgépre hajazó metaforák, és aztán talán Freudnál jelent meg ez a kiengedni a gőzt, amit a mai napig használunk, ez egy ipari forradalomból származó metafora. Aztán ugye az utóbbi évtizedekben nyilván érthető okokból sokkal inkább az ilyen informatikai metaforák jöttek elő, és akkor mindenki azt feltételezi implicit módon, ha nem is gondol bele, hogy hát tulajdonképpen az agyunk is az olyan, meg az egész ember az úgy működik, mint egy kompjúter. És ugye ez csak a korunkról mond el dolgokat, nem a valódi működéséről az embernek, és ahogy ezt így hallgattam, ezt a metaforáról szóló részt, így az jutott eszembe, hogy vajon mi lesz a következő metafora, és hogy ezekben a körökben, amiket mi így figyelünk, egyre gyakrabban kerül elő ugye az ilyen természetközeli, nem tudom, kert, mint metafora, meg ilyen hasonló ilyen növényvilággal kapcsolatos dolgok. És ugye ez egy teljesen más világképet feltételez, és ez nagyon érdekes ezen elgondolkodni, és hogy tényleg az emberben ilyen allergiás reakciók is kialakulhatnak, hogy gépezett, és hogy, mert hogy ez lesz körül minket minden, és olyan jó lenne meghaladni most már ezt a mindsetet.
Igen, igen. Ugye itt is előjön az, amit előbb említettünk, hogy ugyanaz a mechanizmus, az is egy gépezet, tehát ugyanaz a mechanizmus, ami mondjuk a metaforát vezérli, és mondjuk az úgynevezett insightot, tehát a meglátáshoz vezet minket, mert összeköt dolgokat, ugyanaz egy csomó ilyen elfogultsághoz és torzításhoz vezet. Ő például azt mondja, hogy például egy rasszistanak vannak meglátásai, amiket korreláció alapján létrehozott magában, és ez ugyanaz a gépezet hozza létre, amivel a pozitív meglátásokat hozzuk, a konstruktív meglátásaink létrejönnek. Tehát, hogy ez ugyanannak a gépezetnek, ugyanannak a folyamatnak a két terméke. Csak az egyik az adaptívabb, vagy hát egy ilyen nehezebb, rosszabb kimenetelő, mert hogy így egy... Ugye itt jön elő az, hogy akár ez a korreláció és a kauzalitásnak a viszonya, hogy az elmúlt nem tudom hány száz évben nőtt az átlag középhőmérséklet és csökkent a karibi kalózkodás, tehát ez nem jelenti azt, hogy a karibi kalózkodás megnövelésével megoldhatjuk a éghajlatváltozás kérdését. Tehát, hogy ugye ez így nevetséges, de egy csomó hasonló csapda van például, hogy akinek nagyobb esküvője van, annak tovább tart a házassága. Nem azért, mert a nagyobb esküvő okozza a tovább tartó házasságot, hanem azért, mert annak általában van szélesebb kapcsolati hálója, nagyobb anyagi biztonsága van, amik egyébként együttesen már eredményeznek egy hosszabb házasságot, de nem önmagában az, hogy valakinek nagy a ház, vagy a nagy az esküvője. Ugye? És hogy... ennyit akartam mondani.
Igen, most így jobbot.
Mondja csak, hogy...
Hogy itt azért vissza tudunk kanyarodni oda, hogy az önbecsapásra milyen stratégiák vannak, mert hogy ugye a flow state-ben előjöhet ez az implicit learning, implicit tanulás. Az implicit tanulás ugye fejleszti az intuíciót, de hogy honnan tudjuk azt, hogy az intuíciónk az nem önbecsapás, és hogy itt jön be már a tudomány, és hogy ami nagyon vicces szerintem, vagy hogy nem tudom, tehát hogy ezt így, egy kicsit túl jól hangzik ahhoz, hogy talán, hogy igaz legyen, hogy mik a tudománynak a módszerei, az, hogy kell lenni a képességek és a követelmények között kell, hogy legyen egy ilyen kapcsolódás. Nagyon fontos az, hogy legyen feedback, visszajelzés, és az, hogy a hiba nagyon sokat kell, hogy számítson. Tehát amikor így felépít egy tudós egy kísérletet.
Igen.
És hogy ugyanezek a kritériumok a flow state-re is. Tehát, hogy igazából az implicit és az explicit tudásnak kb. Ugyanazok a kritériuma. Kicsit túl jól hangzik, de hogy így elhangzik azért ez.
Itt visszautalnék, pont ide akartam én is kivezetni az előző dolgot, hogy ez a tudományos módszert annak az ilyen elvont elemzése ez, és akkor ezt ő már nem megy el ebbe az irányba, de nekem beugrik egyből, hogy és ez hogy viszonyul a valóságos tudományos intézményrendszerben zajló folyamatokra, és hogy vajon az, amiről most beszélgetünk, az magyarázhatja-e akár a társadalomtudományokban a replikációs krízist, ami szintén most a sok krízisünk egyike, mert hogy kérdés, ez én kérdésem, ez bennem most felmerült hirtelen, hogy vajon ez a gyakorlatban is ténylegesen érvényesül-e még mindig ma is az összes ilyen kritérium. És hogy nagyon sok olyan tudományos kutatást pumpál ki magából a rendszer, ami nyilvánvalóan nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, akár már annak se felel meg, amiről az előbb beszéltünk, hogy nagyon világosan el legyenek különítve a korrelációs és a kauzális összefüggések. Tehát én néha rettenetesen le tudok döbbenni azon, hogy tényleg komoly tudományos háttérrel rendelkező emberek ezt elméleti szinten értik, tehát ha megkérdezed, hogy van-e különbség a korreláció és a kauzalitás között, akkor rávágják így reflexből, hogy van, persze, de a gyakorlatban meg, mintha nem vennék ezt olyan komolyan, mert hogy hát ott is van egy csomó ösztönző, meg mit tudom, micsoda, és akkor, de ez nagyon messzire vinne, csak így fel akartam így dobni, mint.
Tehát azt mondod, hogy tulajdonképpen tudományosan is létezik a becsapás. Tehát, hogy tehát a tudomány sem ad egy legyőzhetetlen receptet arra, hogy megfeleljük az igazságot, hiszen tudományosan is képesek vagyunk saját magunkat becsapni ezek alapján.
Akár igen, hát illetve ugye a tudomány, hogy csak hogy tiszta legyen a hallgatóknak is, hogy a tudomány maga, mint módszer, az egy nagyon-nagyon jó eszköz, és tulajdonképpen nem a tudomány. Tudományos módszertannal van probléma, hanem az velünk. Tehát,
mi vagyunk a gyenge látszám a rendszerben, úgy tűnik.
Igen. Mi működtetjük.
Igen. Hát a tudomány annyira jó, amennyire az azt működtető emberek képesek azt jól használni.
Igen. Nekem az nagyon imponál, ez egyébként egy nagyon jó pont, hogy ez a hitünk, hogy akkor és erre sokan hivatkoznak, hogy a tudomány, és ezt használják ugye sok kontextusban, hogy tudományos referenciákat használva vitázunk, és ezt jó volt hallani erre egy konkrét példát, vagy egy konkrétabb példát, vagy egy ilyen. És hogy a művészet megjelenése is valahol ott van a legelején, és nekem ez valahogy, ez nekem egy eléggé megerősítő volt. Tehát most sok szó van arról is, hogy a művészet valahogy így önmagát szúrta le azzal, hogy bármit lehet csinálni a posztmodernitás után. Bocsánat, hogy kicsit elmegyek, de szóval nekem ez egy hát, hogy ott is rengeteg ilyen implicit tanulás kezdődik, és ugye az fejlesztette ki először a sámán, vagyis hogy a sámán azt gyakorolta, hogy mert ugye festészet, a zene, ott volt ezeknek a kognitív megerősítő ritusoknak a legelején, és hogy ennek igazából tehát nem csak a tudomány tartozik felelősséggel, de szerintem a művészet is. Én csak ezt szerettem volna hozzáadni.
Hát így van, tehát hogy a művészet, tehát hogy ugye gyakorlatilag a művészet is eredetileg egy ugyanúgy a rítus része lehetett, tehát ugyanúgy akár a megerősítés, vagy akár a kizökkentésnek az eszköze, tehát akár a tánc, vagy a zene, vagy akár egy ilyen festmény. Hát valószínűleg a Lászkói, meg a altamirai barlang festmények is valószínűleg rituális szerepet játszottak. Bár ugye régészek szeretnek mindenre rituális szerepet mondani, mert nem tudják, hogy mire van, tehát ez biztos, hogy ceremoniális volt. De hogy igen, és hogy az, hogy a most ugye mert nagyon, nagyon ilyen tudományos központú a gondolkodásunk, ami az igazságot illeti, és nem veszük észre, hogy mondjuk a művészet milyen mértékben hat ránk, mert nem is viszonyulunk hozzá tudatosan, hogy mondjuk akár művészeten keresztül is szerintem ugyanúgy létrejöhetnek ilyen parazitikus folyamatok, ugyanolyan önbecsapó dolgok, mint a tudomány, vagy akár bármilyen gondolkodási folyamatban, vagy kognitív folyamatban.
Ja, mint a propaganda művészet, ez egy nagyon ékes.
Hát ilyen ékes például, igen.
Ja, meg, de ezt egyébként ki is mondja a Verwicki, hogy ugye a metafora az jelen van mind a tudományban, mind a művészetekben. Tehát, hogy két olyan dolgot kapcsolsz össze, ami igazából egy insight-hoz vezet. Tehát, ami ilyen meglepő. És igen. Igazából ez is az egyik ilyen nagyon előnyös kognitív képességünk, hogy össze tudunk kapcsolni olyan dolgokat, amik igazából így nem korábban nem, amit korábban nem kapcsoltunk össze.
Uh-huh. Úgy van, és igazából a sámán, ha össze kell foglalni, akkor gyakorlatilag ezt csinálta, ez volt a funkciója, hogy fel tudta lazítani a megrögzött, vagy a hibásan beidegződött dolgokat, vagy megerősített dolgokat, hogy akár azzal új, olyan kapcsolatok jönnek létre, amik helyesebbek, és ugye ezt hívhatjuk már meglátásnak, vagy ami aztán bölcsességhez vezet. Tehát, hogy ezt tudta gyakorlatilag fenntartani, és hogyha ezt így akár a törzs tagjaival, vagy a közösség tagjaival meg tudta csinálni, akkor annak egyszerűen jobb túlélési esélyei voltak.
Az implicit tanulásnál említ egy kísérletet, ami ilyen nagyon szerintem szórakoztató és érdemes így kitérni rá, hogy ugye ilyen bekötött szemű emberekkel kísérleteztek, hogy meg tudja állapítani, hogy őt nézik-e, és hogy így a random esélyeknél sokkal magasabb arányban tudták helyesen megmondani, hogy mikor volt ott valaki, aki nézi őket, és mikor nem, és akkor ez egy ilyen, nyilván gondolom, hogy az összes ilyen ezoterikus körben ez ilyen nagy örömet okozott, de aztán kiderült, hogy voltak problémák a módszertannal, és hogyha nem kap feedbacket a kísérleti alany arról, hogy az előző esetekben jól válaszolta, akkor ez az implicit tanulás nem tudja segíteni őt abban, hogy a randomnál gyakrabban adjon helyes választ. Tehát, hogy ott is az történt, hogy olyan információkat dolgozott fel az agya a tesztalanynak, vagy a kísérleti alanynak, ami a kísérleti struktúrának nem volt része, de attól még ott volt valahol, jelen volt ez az információ. És bár érdekes, hogy a Verwicki itt csak azt említi, hogy valójában nem is véletlenszerűen váltogatták az eseteket, és akkor valami mintázatot ebben felismert az alany. De akár az is lehet, hogy egyéb dolgokat vettek észre, hogy például lehet, hogy megváltozik a hangja az interjúztató, vagy a kísérletet végző embernek, akkor, hogyha valaki másod megjelenik. Tehát, hogy egy csomó ilyen, de hogy ezt így nagyon nehéz konkretizálni, mert pont az a lényeg az egésznek, hogy végtelen ilyen információ ömlik ránk folyamatosan, és azt hiszik, hogy ezeket ignorálja az agyunk, de egy csomó részét nem.
Uh-huh. Hát ugye A véletlenszerűségre ugye azt mondja, hogy ugye amit nagyon nehéz csinálni, azt hogy valódi véletlenszerű mintát csinálni. És hogyha mondjuk egy kísérletező így ő maga szerint véletlenszerűen dönti el, hogy most mit csinál, az valójában nem teljesen véletlenszerű, csak még ő maga sem tudja, hogy hogyan nem véletlenszerű. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy gondolj egy számra, és akkor mondasz valamit, az nem véletlenszerűen jött létre, hanem egy csomó mögöttes tudati folyamat van, amiket nem tudatosulnak nekünk, és ezek mintázatot képeznek. És simán van úgy, hogy mondjuk azt mondod, hogy igen, nem, tehát hogy mondj egy ilyen 1-0 sorozatot, és akkor benne van az, hogy hát most már mondtam 3-0-t, akkor most mondok egy 1-es, tehát hogy ezek a gondolatok így benne vannak az emberben, csak nem gondoljuk végig. De erre rá tud hangolódni a kísérleti alany, hogyha ő neki folyamatosan visszacsatolnak, hogy most eltalálta, vagy nem találta el. És akkor ezt így képes megtanulni. És az az érdekes, hogyha viszont megkérik arra, hogy mondja el, hogy mi alapján dönti el, akkor vagy azt mondja, hogy nem tudja, tehát hogy csak úgy megérzi, vagy mond valami szabályt, ami egyébként nem jó, mert valójában becsapja magát, mert egyébként nem jósolja meg helyesen. Tehát, hogy az implicit tanulás az úgy működik, hogy nem tudjuk tudatosítani rendesen, hanem tényleg, és ha azt hittjük, hogy tudatosítottuk, akkor valójában becsapjuk magunkat.
És itt is még egy gyors mondatot hozzáfűznék ehhez, megint ilyen jelenlegi kultúránknak a kritikájaképpen, hogy ez gyakran előkerül például ilyen, nem tudom, közéleti vitákban, vagy akármilyen ilyen vita jellegű dinamikában, hogy na akkor mondjad meg, hogy pontosan ez hogy akkor hogyan, hogy miért mondod, miért gondolod ezt? Mert, tehát, hogyha nem tudod operacionalizálni a gondolkodásodat, ami a te következtetésedet létrehoztál, akkor ezzel nevetségessé teszed magadat, akkor gyakorlatilag értéktelen a te nézőpontod. És hogy te most erről beszéltünk idáig, hogy ez miért hülyeség, tehát hogy a 90%-át nem tudjuk így explicit operacionalizálni a döntéseinknek, de ez nem jelenti azt, hogy az téves.
Igen.
Illetve, bocsánat, nem feltétlenül jelenti, tehát ez még bonyolultabb a helyzet, mert lehet attól még, hogy téves.
Igen. Tehát lehetnek jó megérzései egy embernek, azt akarod mondani, jó intuíciói. Tehát, hogy mi ez a... Ami példát hoz egyébként az implicit tanulás, az, amit mindenki tud azonosulni, az, hogy milyen messze áll egy embertől. Tehát, hogy ha meg akarnád kérdezni valakit, tehát megkérdezünk valakit, hogy hogyan döntöd el, hogy milyen messzire állsz egy embertől, akkor nem tudja, biztos, hogy nem tudja megmondani, hogy ezt mi alapján dönti el. Tehát, hogy de benne van egy rengeteg dolog, és azt is, hogyha valaki jön, akkor milyen szögbe állsz, milyen messze, milyen testtartás, mikor lépsz közelebb, mikor távolodsz el, stb. Tehát, hogy ezeket nem operatív módon tanuljuk meg, hanem ilyen, csak felvesszük a mintákat.
Impliciten. Tudatlanul. Nem tudatosan. Uh-huh. És ez, mivel hogy nem tudatos, azért elfogultá tehet minket. És nekem a nagy kérdés, ugye ez amit a bigottság kapcsán beszéltünk, hogy valaki lehet rasszista, mert ő olyan korrelációs mintákat követ. És igen, és hogy ami még erről eszembe jutott, hogy amikor ugye a gyerek tanul, ez később beszél erről, hogy egy csomó olyan ugye hibát vét, amit azt ugye utána a tanár megmondja, hogy megvan az a gyors feedback, és hogy hogyha szabályokat teszünk egy ilyen impliciten megtanulható feladatkörre, azzal meggátoljuk a tanulást. Pedig ugye arról is beszéltünk, hogy ezek hasonlók, csak ugye valahogy helyén kell kezelni, nem tudom, helyen is lehet kezelni. És ugye azt a 9 pontos problémát hozza például, ami ugye ez a matematikai, én is csináltam, amikor 9-es voltam, ezt a matematika problémát, hogy 9 pontot kell összekötni, úgyhogy nem
4 vonallal,
igen, és majdnem elszóltam magam, mert nem azt mondom úgy, hogy nem megyünk ki a... Bár hogy ez nincs megadva feladatként.
Hát és nem emeljük fel a tollat, vagy a érzét, a
krétát. Úgyhogy nem emeljük fel a tollat, és az nincs megadva, hogy nem mehetek ki ugye a és ezt úgy lehet megoldani, hogy nyilván kinten megyek arról a körről, és hogy innen ered a dobozon kívüli gondolkodás, thinking outside the box kifejezés. És akkor ez ugyanaz, amit ugye mondtunk már, hogy azáltal, hogy azt mondom, hogy gondolkodj a dobozon kívül, az nem fog segíteni. És ez az egész ilyen első két epizód ugye arra nagyon felvezet, meg bemelegít, hogy a hogyanon kezdjünk el gondolkodni, ahelyett, hogy a min.
Még egy ilyen implicit tanulást talán így megemlíthetünk, ami a nyelvtanulás, ugye? Tehát ugye ehhez azért így mindenki nagyon tud kapcsolódni. Most ez teljesen, abban most nem kell belemenni, hogy a nyelvtanulásra való képesség az hogy van benne az agyunkban, de hogy ugye képes, tehát hogy képesek vagyunk nagyon bonyolult szabályokat, mert hogy ugye a nyelv leíró szabályok azok iszonyatosan bonyolultak tudnak lenni. És mi meg így képesek vagyunk, hát nyilván gyerekkorban képesek, felnőttkorban már kevésbé képesek vagyunk ezt tökéletesen elsajátítani, úgyhogy a szabályokat nem is tudjuk. Tehát, hogy ez azért szerintem egy elég erős.
Igen. Nem tudom, hogy hányan voltak már, akik megnéztek egy magyar nyelvtanulási órát, tehát, hogy a YouTube-on vannak fent. És így néztük, és így... Tényleg, és így eszembe nem jutott volna, hogy ezeket a szabályokat használjuk pedig, és ugye ezért is van az, hogy a nyelvtanórán elmondhatjuk az összes szabályát egy nyelvnek, nem fogod tudni megtanulni az összes szabályon alapján, hogy hogyan kell beszélni a nyelvet, hanem csak leginkább úgy, hogy beszéled. Tehát úgy, hogy beszélsz egy másik, mondjuk anyanyelvi beszélővel, vagy aki jól beszél, és az alapján elkezded felszedni a mintákat. Le vagy némítva, Csany.
Igen, és utána jönnek a szabályok.